A nyári szünet után ismét jelentkezünk, folytatjuk a beszélgetés sorozatunkat Viravácz Péterrel, az ING Bank makrogazdasági elemzőjével. Szerbusz Péter, köszöntelek!
Szia!
Jól telt a nyár?
Nagyon kellemesen, úgyhogy újra fölvértezem mindenféle tudással, átbújva a legfrissebb eseményeket. Volt belülük bőven, azt gondolom, úgyhogy lesz miről beszélgetnünk szerintem.
Lesz bizony, hát nem sokkal azután azt hiszem, hogy visszatértél a szabadságodról, kijött mindjárt egy inflációs adat, ami végre egyessel kezdődött. Hát azt hiszem, még mielőtt a fő témánkra rátérnénk, amit most ebbe a szekcióban megbeszélünk, azért érdekes, nem? Hogy igen, hurrá, de hogy még mindig, ha nézzük itt az Európai Uniós összevetésben, én azt láttam, hogy azt hiszem még a lengyeleknek két számjegyű, aztán senki másnak, már mindenkinek egy.
Még mindig fölfelé lógunk ki a sorból, úgyhogy ugye közgazdászként a kedvenc frázisunk ugye mindig a bázis, hogy valamihez viszonyítjuk magunkat, úgyhogy örülhetünk, tehát 25%-hoz képest. Most, hogy már lejjebb vagyunk és egyessel kezdődik, ez tök jó, csak azért nagyon messze vagyunk a 3%-os inflációs céltól, és ez fontos. Ugye mostanában, tetszik, nem tetszik, ez van, ez egyszemélyű infláció, ez egy politikai termék, mert hogy ez lényegtelen. Nem az a fontos, hogy 9,5 legyen, az a fontos, hogy 2-4% között legyen, legalábbis Magyarországnak ez az inflációs célja, a jegybanknak ezt kell elérnie. Tehát ebből a szempontból, hogy most nagyon sarkos legyek, az, hogy októberben, novemberben, december vagy januárban érjük el a 9,9-es számot, az teljesen lényegtelen szerintem, sőt, ami nagyon nehéz, hogy pontosan, amikor már ilyen 7-8% körül vagyunk, na onnan hogyan lehet ezt majd leküzdeni, ebbe a 2-4%-os sávba, az lesz szerintem az igazán nagy kihívás a jegybank számára, és ugye itt most nyilván Magyarországról beszélgetünk, de hogyha kitekintünk, ugye megjöttek a legfrissebb amerikai inflációs adatok, ott pont ugyanez a téma vetődött fel. Nyilván ott most 3% környéki a mutató, 3-3,5 között ingadozik, de nagyjából itt is fog ragadni, holott 2% környékére kéne levinni. Tehát nyilván kisebb léptékű a probléma, de ott is megvan az, hogy jelen pillanatban úgy tűnik, hogy magasabban fog ragadni az infláció. Tehát nem véletlenül volt mondjuk az amerikai jegybank olyan agresszív, mondván, hogy még lehet, hogy kamatot kell emelni, még lehet, hogy folytatni kéne ezt. Szóval jól látszódik, hogy mindenki nagyjából ugyanazzal a problémával küzd. Ez olyan, mint a fogyás. Az első 20 kilót egészen könnyű ledobni, azt az utolsó fránya 5 kilót vagy 3-at, na azt már nagyon nehéz, az inflációval ugyanígy lesz.
Rengeteg kérdés jutott az eszembe, de akkor most sorba megyek. Az egyik az az, hogy mi most megint szembe menjünk ugye a világgal, ugye arról beszélt, hogy a Fed esetleg még kamatot is emelne, hogy visszaszuszakolja a 2% környékére az inflációt. Nálunk viszont meg már elindult a kamatcsökkentési ciklus, ugye az egynapos jegybanki betétnek a kamata az 18-ra már lement 15-re, és ha minden jól megy, vagy nem tudom, hogy megy, akkor augusztusban további 100 bázispont, és szeptember végére 13%-on lesz ugye a jegybanki alapkamatnak a szintjén az egynapos betét. Hát mi az oka, hogy mi pont megint szembe megyünk itt a folyamatokkal?
Hát ugye megint csak nem mindegy, hogy honnan kezdtük az egészet. Ugye a magyar monetáris politika már jóval hamarabb elkezdte a szigorítást annó. Nyilván ennek is oka volt, tehát nem csak úgy lár-pór-lár valamiért elkezdtük, hát nálunk már akkor magasabb kezdett lenni az infláció, és már jöttek azok az első jelek, hogy azért itt vannak kockázatok, beragadhat magasabb szinten az infláció. Nyilván akkor még ilyen 5% környékén mozognunk, tehát senki nem 25%-os inflációval kalkulált.
De ugye hogy elkezdte a szigorítást, ugye azt a kis ördög azért bennem van, hogy korábban azért annyira levitte a kamatot, ami nem volt annyira indokolt, tehát egy nagyon alacsony bázisról domborítani az nem olyan nagy dolog, mint mondjuk, hogyha egy ilyen 2,5%-nál indultunk volna neki ennek a válság
időszaknak. Persze, ez is benne van. Tehát egyértelmű, hogy mivel nulla körülről kellett elindulni fölfelé, nyilván valamennyivel hamarabb is el kellett kezdeni. Ugye sérülékenyebb gazdaság vagyunk, feltörekvő piac vagyunk. De elég óta mondogatjuk ezt, jól nem egyszer azt mondani, hogy fejlett piac.
Igen.
De hogy így tényleg megvannak azok a fajta kockázati tényezők, amik miatt mondjuk, ha ugyanazt a zéró kamatkörzetet vittük, mint amit mondjuk az eurozóna, mint amit az Egyesült Államok, nyilván nálunk azért hamarabb is kell ezt megszüntetni, hiszen az nagyon gyorsan meglátszódna, vagy meglátszódott volna a különböző prémiumokban, kamatprémiumokban, kockázati prémiumokban. Úgyhogy ebből a szempontból nyilván kicsit kötelező is volt ezt hamarabb elkezdeni, utólag el lehet ezt adni, úgyhogy hát persze mi hamarabb elkezdtük, ezért hamarabb is kezdhetjük a lazítást. De ugye itt megint nem tudok mást idézni, mint a jegybankot, hogy ők ketté választották a történetet. Van egy árstabilitási kérdés, meg egy piaci stabilitási kérdés. Nyilván ezt úgy lehetett megcsinálni, vagy úgy lehet ezt utólag kommunikálni, hogy hát amikor megálltak 13%-on, majd hirtelen 500 bázispontot emelni kellett, ugye ezt utólag ilyen szépen be lehet csomagolni, és el lehet magyarázni, hogy hát igazán most ezt az 500 bázispontot nyesegetjük visszafelé, és térjünk vissza egy normális környezetbe. Normális a 13%-os alapkamat, és annak az irányadó szintje. Nyilván az itt is messze vagyunk a normális helyzettől, de hogy nyilván most ez a szakasz zajlik, és az a kérdés, és itt te is elmondtad, oké, szeptemberig tisztán látunk, 13%-ig lemegy, de hogy utána mi történik? Ugye próbálgatunk előre gondolkozni, tehát az sem biztos, hogy ugyanez az eszköz marad, ugye most egy egynapos gyors tender, ami irányadónak számít, de hát ezt azért vezették be, mert nagyon volatilis volt a forint árfolyama, erre kellett reagálni, hogy napi szinten ott legyen a fegyver az asztalon, hogy bármikor kamatot tudok emelni, úgyhogy ne játszatok a forinttal. Úgyhogy ha azt mondjuk, hogy ez a veszély elmúlt, nincsen ilyen extrém tényező már, akkor elméletileg ettől az instrumentum, tehát az eszköz is meg lehetne szabadulni. Úgyhogy nagyon sok kérdés van még szerintem, hogy mi történik itt a következő hónapokban, szeptember után.
Na de viszont, ha már forint árfolyam, ugye ez lenne most egy kicsit a fő témánk, annak kapcsán is, hogy ugye egy éles váltást érzékeltünk ugye a jegybanknak a megközelítésében. Ugye csak úgy felidézzük azoknak, akik nem teljesen követték itt az elmúlt éveket, amióta Matolcsy György a jegybankelnök, azóta folyamatosan hangsúlyozzák, hogy nincs árfolyam célja a jegybanknak, csak inflációs célja van, ez a bizonyos középtávon a 3%, majd később kitörhetünk arra, hogy ugye ez magas vagy alacsony, kéne ezen módosítani vagy sem, de a lényeg az, hogy árfolyam cél nem volt, és az első fél évben az árfolyam nagyjából, vagy fél év vége felé 370 forint körül az euró stabilizálódott, utána elindult egy gyengülés, most azt, amikor beszélünk, akkor szerintem ilyen 385-386 környékén. Igen, elfelejtettem mondani, azt mindig elfelejtem. Augusztus 11-én dél körül egy pénteki nap beszélgetünk Péterrel. Tehát a lényeg az, hogy ugye azt mondta Virág Barnabás, hogy ezen túl az árfolyamot máshogy kéne megközelíteni, stabil árfolyamra van szükség, a versenyképesség javításához, a termelékenység növeléséhez, nem az árfolyamot kell használni, hanem, és akkor itt jön majd, hogy mit, tehát hogy más tényezőt. Lehet-e a összefüggés a között, hogy a forint gyengült, a között, hogy az MNB-nek megváltozott a politikája, és te minek tudod be, hogy ez az, hát élesnek tekintető azért ez a váltás.
Ez azért érlelődött már szerintem, és hogyha egy kicsikét is vájtfülűek vagyunk, és odafigyelünk arra, hogy a jegybank miként és hogyan kommunikál, és főleg mit mond, akkor azért alapvetően ez a fajta éles fordulat, ez nem annyira éles fordulat. Ha visszapörgetjük az időkerekét pár hónappal korábbra, akkor már lehetett hallani ilyen jellegű kommunikációt a jegybank részéről. Először nyilván inkább ilyen befektetői körökben mozgott ez az információ, utána már egyre inkább nyilvánosságot is kapott, mégpedig az, hogy hosszú távon a jegybank abban gondolkozik, hogy véget ért egy korszak. Véget ért az alacsony infláció korszaka. Ugye a 2010-es években, ugye a 89-es válság után megszoktuk azt az időszakot, hogy folyamatosan minden tényező húzza lefelé az inflációt. Globalizáció van, a cégek elmennek a falig az optimalizálás tekintetében, hogyan lehet költséget csökkenteni, kiszervezések, amennyire lehet olcsóbbá tenni a szállításokat, olcsóbbá tenni a kiszállítást, a csomagolást, az előállítást, mindent. És gyakorlatilag úgy, hogy most bejött ez az újfajta válság, bejött a Covid, aztán utána az energiaválság, teljesen felbomlott ez a fajta gazdasági struktúra, és mindenki rájött, hogy ez így azért hosszú távon nem tartható, és elindult egyfajta félelem attól, hogy itt hosszú távon bizony beragadhat magasabb szinten az infláció. És erre három tényezőt szoktak emlegetni, ugye ez a 3D infláció. Demográfia, deglobalizáció, dekarbonizáció. Kicsit erőltetett magyar szavak, de hogy fogjuk rá 3D. De hogy itt tényleg arról van szó, hogy ez a fajta globalizáció már nem tud működni. Jól látszik, hogy kicsi porszám kerül a fogaskerekek közé, akkor itt nagyon nagy probléma van. Keresztbe fordul egy hajó a Szuezi csatornán, akkor ott hónapokig probléma van az ellátásokkal, és csak egy pici példát említettem. Nyilván a demográfiai kérdés szintén nagyon fontos, tehát hosszú távon elég ránézni Japánra, mi történik ott az előregedő társadalommal, egyre kevesebb a fogyasztás, nyilvánvalóan ezt hogy lehet ellentételezni, ösztönözni kell a gazdaságokat, ennek előbb-utóbb lesz egyfajta inflációs hatása, de még inkább azáltal, hogy egész egyszerűen elfogy a szabad munkaerő, ha elfogy a szabad munkaerő, meg kell őket fizetni, és egy nagyon gyors, dinamikus bérkiáramlás lesz, amiből aztán infláció keletkezik. Tehát ez a következő lépcső, és nyilván a dekarbonizáció, tehát innentől kezdve ez már nem kérdés, mindenképpen főleg a háború óta, egész egyszerűen meg kell szoknunk, hogy ez a fajta zöldítés, ez velünk kell, hogy legyen, csak ennek a költségszintje jóval magasabb lesz, mint ezt bármikor is gondoltuk volna, és innentől kezdve ez egy folyamatos árfelhajtó nyomásként jelentkezik. Tehát az az időszak, hogy itt minden lefelé húzza az inflációt, ennek vége, inkább minden fölfelé fogja húzni az inflációt. És ezzel már hónapokkal ezelőtt, már gyakorlatilag az év elején már lehetett háttérbeszélgetéseken, szakmai műhelyekben arról hallani, hogy a jegybank ezen gondolkozik, hogy bizony itt már egy komolyabb váltás történt.
Igen, ezt mondtam Matolcsi György is többször hangsúlyozta, meg Virágbarnabás is ezt a mondatot, hogy vége az alacsony infláció korszakának.
És ugye ez nem nagyon volt eddig kibontva, de hogyha végig gondoljuk, akkor ez egy teljesen logikus történet. Ha kívülről nem tudunk alacsony inflációt importálni, és belülről azt látjuk a magyar gazdaságban, hogy munkaerőhiány volt, van és lesz is, tehát innentől kezdve nem egy ciklikus jelenség az, hogy munkaerőt kergetünk. Tehát az, hogy amilyen iparpolitikát, amilyen gazdaság szerkezeti váltást most végrehajt a gazdaságpolitika vagy a gazdaság, abból megint csak az következik, hogy ez a fajta munkaerőhiány, ez bebetonozódik a magyar gazdaságban, megint csak mi következik ebből? Bérfelhajtó hatás, ez pedig inflációt fog generálni. Tehát ha kívülről nem tudunk azért alacsonyabb inflációt importálni, mert ez megszűnik, nem lesz ilyen lehetőség, belül pedig egy felfelé jövő hatás van, akkor hol lehet megfogni az inflációt? Gyakorlatilag a határon, az árfolyammal. Tehát kénytelen a jegybank azt mondani, hogy minimum stabil, talán még jobb lenne egy erősödő árfolyam, mert azt tudja ellensúlyozni, hogy kívülről minden termék drágább, drágább, drágább. Mert egész egyszerűen így fogjuk tudni ellensúlyozni ezt a fajta importált inflációs hatást. És akkor szépen lassan összekötve a pontokat, el is jutunk a hirtelen nagy fordulatig, ami innentől kezdve nem is nagy fordulat, csak leírta a jegybank egy tanulmányában, hogy kérem szépen, mi ezért a rész okokért gondoljuk azt, hogy innentől kezdve az, hogy gyengítsük a forintot, ez nem opció, mert ez még több inflációt fog hozzáadni a rendszerhez. Tehát két út van, vagy elengedjük az inflációs célt, ugye ezt már pedzegette Nagy Márton miniszter úr.
Négyre akarja legalább fölvinni.
Igen. Legalább négyre, hát meglátjuk, hogy ennek lesz-e foganatja a következő években. Vagy ugye a másik út, hogy akkor igenis el kell kezdeni legalább stabilan tartani a forintot, ami egy reál felértékelődést jelent, és akkor így lehet ellentételezni azt a fajta magasabb inflációs környezetet, hogy ezt a 3%-os inflációt tartani tudjuk.
De akkor mi lesz a magyar gazdaság eddigi húzófegyverével, az exporttal?
Na ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, ugye, és erre nagyon-nagyon jó volt a jegybanki tanulmány, mert szerintem ennyire részletesen még nem közölték ezeket a hatásokat. Ugye mindig csípőből, államból fölkeltve jött mindenkinek a mantra, hogy hát a gyenge forint jó az exportnak. Igen, jó volt az exportnak, volt olyan időszak, amikor ez működőképes. De mostanában már, hogyha megnézzük, mi történt mondjuk az elmúlt olyan 20 évben a magyar gazdaságban, akkor arról beszélhetünk, hogy egyre több multicég megérkezett hozzánk. Globalizáció van. És egyre inkább azt látjuk, hogy már nem forintos elszámolás van. Transferárak vannak. Euróban köttetnek az üzletek. Miközben valóban a költségoldal egy része, főleg a bérek, azok azért megvannak ez a forintban. De mondjuk, hogy egyre több és több alapanyagot importálunk a termeléshez, és minél többet importálunk, annál inkább kisebb az a hatása, hogy az én eladott, euróért eladott termékem, az majd fedezi a növekvő bérköltségemet. Hiszen innentől kezdve, hogyha 70-80%-os az import hányadom, és ezt nem csak a levegőben mondom, van az OECD-nek erre becslése, és bizony például az autóiparban azt látjuk, hogy a hazai hozzáadott érték az kb. 20% az exportban. 100 forintnyi exporthoz 20 forintot tesz hozzá a hazai közeg, és 80 forintot importál. Tehát azért innentől kezdve azért látjuk, hogy nincsen akkora hatása már ennek a fajta árfolyam csatornának, és ezt mutatta ki most a jegybank különböző számításokra alapozva, hogy bizony az a fajta növekedési előny, ami régen még úgy immel-ámmal megvolt, az már teljesen eltűnt, és nincsen értelme az árfolyamot gyengíteni, mert nem lesz belőle már növekedési többlet.
Hát viszont, ha nincs értelme az árfolyamot gyengíteni, és azért az exportnál ugye a kisebb hatása van annak, hogy mondjuk a gyenge forint, akkor miért nem vezetik be az eurót?
Az ötlet nagyon jó, csak hát nem Albánia vagyunk, legalábbis ebből a szempontból. Tehát egy oldalon bevezetni meg lehet néppen tenni, csak ott még nem tartunk. Tehát nincsen annyira euroizáció. Ugye ezzel a csúnya szóval
vagy inkább az a pontosabb kérdés, hogy miért áll ellen akkor a kormány. Egyébként, mintha egy banknál, mintha az utóbbi hetekben ebbe is egy kicsi ilyen hangsúlyeltolódás lehetett volna.
Vagy és vannak még egyébként gazdaságpolitikai vezetők, akik már nem tartják ördögtől valónak a témát magát felvetni, és ezért ez már egy lépés, ez már a határok puhulását jelenti, de nyilván van egyfajta gazdaságpolitikai álláspont e mögött. Majd, hogyha ezek a falak ledőlnek, akkor beszélgethetünk erről, de míg az a fajta hozzáállás uralkodik, hogy nekünk fejlettnek kell lennünk ahhoz, hogy a hátrányait ne érezzük meg az euróbevezetésnek, csak az előnyeit élvezzük, addig nyilvánvalóan nem lesz porondon az euróbevezetés. Jelen pillanatban ugye még az ERM2-höz való belépést sem teljesítjük, ugye az ERM2 az előszobája az euróbevezetésnek, 2 évig egy kvázi rögzített árfolyamrendszerben kéne mozogni. Miért mondom, hogy kvázi plusz-minusz 15%? Most 3 évvel ezelőtt beszélgetve erről nevettünk volna rajta, hogy ugyan már plusz-minusz 15%, ezt simán kisújból kirázzuk. Amikor 434 környéken jártunk, akkor ugye már ezt a 15%-os gyengülést is bőven-bőven túlvittük. Szóval, hogy tud ilyen periódusokat produkálni egy lebegő árfolyam. De hogy se költségvetési szempontból, államadósság szempontból, kamat szempontból vagy hozam szempontból nem tartunk ott, hogy a hivatalos kritériumokat teljesítsük.
És akkor az inflációról még nem is beszéltünk.
És arról nem is beszéltünk. Hogy egyáltalán az előszobába belépést nyerhessünk, hogy aztán majd ott 2 évet eltöltve valami történjen. Szóval, hogy egyelőre meddő a vita, de önmagában arról beszélgetni, hogy most jó vagy nem jó, ez mindenképpen fontos lenne. De én azt gondolom, hogy, és ez így kicsit furán hangzik, de nincsen rózsatövis nélkül. Tehát, hogy igen, valamilyen szinten valahol biztos, hogy fájni fog az euróbevezetés. De hogyha ezt meg tudja lépni mindenki, meg tudták lépni a szlovákok, a szlovén gazdaság, Horvátország, nyilván ez egy sokkal inkább euróval átszőtt gazdaság volt már előtte is, ezért előbb-utóbb nagyon csúnyán egyedül maradunk, és a körülöttünk lévő országok közül szép lassan mindenki bevezeti az eurót, csak mi nem, akkor ott az már megint egy külön kockázat lesz, úgyhogy én szerintem...
Ez versenyképességet csökkent?
Versenyképességet csökkent, hát óriási költségnövekedés lesz. Tehát már a régiós kereskedelemben is azt látjuk, hogy olyan fedezési költségek lesznek, hogyha egy sima lengyel kereskedelmi partnerrel nem lehet már gyakorlatilag euró nélkül megmozdulni, mert hogy eddig még a zloty, meg a forint, hogyha azonos sokkok voltak, együtt mozogtak, azért amikor már egy fejlett deviz, egy euró áll szemben egy fejlődővel, ott azért már neccesebb a kérdés. Úgyhogy szerintem azért van egy olyan sanda gyanúm, hogy valamiféle egyszer belépés körvonalazódhat majd valamikor csehek, lengyelek, Magyarország, Bulgária, talán, bár ők már jól előrébb.
Igen, a bulgárok ugye már be is jelentették, hogy ők szeretnének, és a románok is, mintha már a
mozgolódnának. Igen.
És az meg ugye Magyarországon vált ez, hogyha Románia valamivel előz minket, pedig egy csomó mindenvel már előzött. Nem igen, azt mondom, hogy sajnos, hát ilyen a világ. Tehát én nem sajnálom, hogyha egy másik ország fejlettebb lesz.
De nyilván ez egy más helyzetet.
De az egy más helyzetet. Ami még érdekes, hogy ugye hosszú éveken keresztül Szlovákiát említették ilyen rossz példaként, hogy na hát azért nem lépünk be az eurozónába, mert mi lett Szlovákia? Mi lesz Szlovákiával?
Nézd, az a helyzet, hogy egyrészt, amikor pozitív példaként akarják felhozni, hogy lám-lám nem mulott össze a gazdaság, nyilván ott nagyon sokat segített az, hogy ők pont akkor léptek be, amikor jött a 8-9-es válság után.
Egyébként azt mondják, hogy államcsőd lett volna.
Igen. Jött egy ilyen ultra az a monetáris politika, mindenki ugyanabban az irányba kellett, hogy mozogjon jegybanki szinten, mindenki ugyanazzal a problémával küzdött, tehát pont azt a nagyon nehéz átmeneti időszakot az euróbevezetéssel ők ki tudták bekkelni. Nyilván a gazdaság szerkezet valóban nem volt elegendően erős ahhoz, hogy utána azt a növekedési többletet meg tudják tartani. És akkor innentől kezdve lehet partalanul vitatkozni, hogy most akkor mi az, amit az euró okozott, mi az, amit maga a gazdaság szerkezetnek a problémái okoztak, mi az, amit a demográfiai problémák okoztak, tehát nagyon nehéz ezt szétszálazni, és ebből a szempontból azért érthető a félelem, mert hogy nagyon sok szempontból hasonlít Magyarország és Szlovákia ilyen tekintetben, ugye az ipar szempontjából a nagyon erősen importfüggő exportban is ugyanaz a történet van. Nyilván a költségvetés oldalon nálunk rosszabb a helyzet, mint Szlovákiában, legalábbis amikor ők beléptek versus, hogy hogy állt Magyarország. Tehát azért vannak olyan kockázati tényezők, amik miatt érthető a félelem, de hogy előbb-utóbb le kell tépni azt a sebb tapasztalt, hogy valamikor meg kell lépni ezt a fajta nem is tudom, váltást, de jelen pillanatban a gazdaságpolitikai akarat nincsen meg hozzá. Ha meg lenne hozzá, én azt gondolom, hogy pár éven belül meg lehetne csinálni azt a fajta mutatórendszert legalábbis, ami alapján már el lehet kezdeni ezt a fajta belépési folyamatot. Nyilván tehát lesz benne olyan pont, ami nem szerencsés, de önmagában, hogy most 90%-os EU-s fejlettséggel legyünk, és az kell hozzá, azért ez szerintem nagyon a távoli jövőbe viszi ezt az egész kérdést, még úgy is, hogy a legutóbbi ilyen kormányzati kommunikáció, vagy félpolitikai, félgazdasági kommunikáció az volt, hogy ugye talán 2030-ra megduplázzuk a nominális GDP-t 160 ezer milliárd forintra, untatás nélkül ez gyakorlatilag azt jelenteni, hogy az elmúlt, tehát a Covid-válság előtt látott növekedési tempót is még egy kicsikét feljebb kéne tekerni, amivel mondjuk egyetlen egy gond van, az még nagyobb inflációt hozna, és akkor itt értjük meg, hogy miért beszél mondjuk a gazdaságpolitika egyik ága arról, hogy nem az árfolyammal kéne foglalkozni, hanem hogy lehet, hogy az inflációs célt kéne elengedni, és egy magasabb inflációs cél mellett lehetne gyorsabban, dinamikusabban növekedni, és hamarabb utolérni az EU-t, de nyilván itt megint csak megálltunk az első pontnál, a pozitív hatásokat mérlegeltük, a negatív részét már.
Igen, hát láttunk, vagy hallottunk, mi már 7%-os inflációs célt, ez a 7-es szám az jobb, mint a 8-as, mert azt valaki nem szereti.
Hétfejű sárkány, meg ilyenek.
Igen, az nem jó. Nem jó a Kínában, ugye Ázsiában a 8-as szám az ugye a végtelent jelenti, azt hiszem, fektetve tényleg azt jelenti, és emiatt, de nem menjünk ebbe bele, hanem inkább az, hogy milyen esélye van viszont a spontán euróbevezetésnek. Euróizáció, nem tudtam mondani, ez elindult a Magyarországon. Ennek most azért folyamatosan egyre nagyobb az aránya, ahogy én tudom. Te most nagyjából mekkorára teszed, tehát most ez elsőbb, hogy a vállalatoknak vonatkozik.
Nézd, szemháborúzni nem szeretnék.
Nem, csak úgy érzésre, vagy amit tudsz.
Inkább relatíve fogalmaznám meg, mondjuk 20 évvel ezelőtt, ahogy állt a magyar gazdaság, 10 évvel ezelőtt meg most, szerintem nagyjából egy ilyen kétszeres szorzót rárakhatunk a szerződések számában. Hogyha megnézzük, most már az ingatlan piacon a legtöbb esetben euróban kötetnek a szerződések, mindegy, hogy magyar cégről vagy multicégről van szó. Nagyon sok esetben a beszállítói szerződések azok dollárban, euróban köttetnek. De azért is, mert hogy egyre több az import a mögött, az export mögött, és innentől kezdve nyilvánvalóan van egy ilyen fajta átállás. A lakosság jelentős része, főleg a pénzügyileg tudatosabbak, és inkább a felsőbb jövedelmi rétegekbe tartozók, ők bizony egyre hajlamosabbak arra, hogy legyen euroszámlájuk, akár nem csak Magyarországon, hanem külföldön is. Tehát, hogy valóban zajlik egyfajta átmenet. De mondjuk ott nem tartunk, mint például Horvátország tartott. Tehát Horvátországban lényegében a gazdaságnak a 80%-át, vagy a gerincét a turizmus adja. Uh-huh. És gyakorlatilag mindenki euróban számol el. Tehát volt ott persze saját fizetőeszköz, hogy alapvetően a tranzakciók jelentős része, ami üzletek között zajlott, ez a business-to-business történet, ez 80-90%-ban euróban volt. A betétek 80%-a euróban volt tartva. Az államadósság, jól emlékszem, 70-80%-a, de volt, amikor ennél több vagy nagyobb aránya euróban volt Horvátországban.
Tehát eurós államkötvények voltak.
Így igen. Igaz. Uh-huh. Tehát itt Magyarország nem tart, sőt, ugye az elmúlt pár évnek a stratégiája, az államadósság kezelési stratégiája pont az volt, hogy kezdjünk el megszabadulni ettől a fajta kitettségtől, és ugye a 40-50%-os deviza részarányát az államadósságnak levittük először olyan 20% alá, most egy kicsikét itt az elmúlt nehezebb időszak alatt ezt elengedték, meg mindig 30% alatt vagyunk bőven. Tehát ebből a szempontból az a fajta klasszikus euroizáció, ami a lakossági szektor, a vállalati szektor és az állami szegmest érinti, ez nincsen meg Magyarországon. Uh-huh. Tehát ez az euró bevezeti önmagát, én azt gondolom, hogy ettől még nagyon-nagyon messze vagyunk.
Uh-huh. Jó, hát ez akkor tulajdonképpen az arányt nem tudtuk belőni, de jóval alacsonyabb lehet, tehát ilyen akár még a felefelénél se tartunk, hogyha én jól...
Szerintem igen.
Igen, igen. A másik meg azért nem csodálkozunk, hogy ebbe az országban, amelyik egy ilyen devizahiteles katasztrófát átélt, ez egy kicsit olyan megint egy politikai téma, amit ugye nem vesznek fel. A másik meg a Montenegro jutott eszembe, ahol szintén euró még előbb áttértek, mint a horvátok, és azt hiszem ott majdnem 100%-ba megtörtént az egész. Hát ott is turizmus van, ott is a tenger közelsége, mi meg messze vagyunk így a tengertől. De ami érdekel még, ha az MNB tényleg stabil árfolyamra törekszik, akkor az emberbe felmerülhetett az, hogy most itt pont amikor Virág Barnabás ezt elmondta, utána egy ilyen nagy euró erősödés volt, forint árfolyam zuhanás volt. És nem azért, mert ő beszélt, ez semmi köze nem volt, csak az emberbe fölmerült, hogy hol akarják ezt a stabil árfolyamot.
Mi az, hogy stabil árfolyam?
Akkor ezek szerint mégiscsak ki kell mondaniuk azt is, hogy van árfolyam céljuk, mert ha stabil árfolyamot akarnak, nem mondják meg, hogy mitől stabil és nincs céljuk, akkor a piacra befektetők megint elbizonytalanodnak, és nem láttunk, vagy nem tudom, ti láttatok, hogy most beavatkozott volna az MNB? Én nem nagyon láttam ennek a jelét.
Én sem láttam.
Tehát most akkor mi a helyzet? Hogy kell érteni ezt?
Ugye kezdjük a stabilitás kérdése. Ugye mit tekintünk stabilnak? Nyilván egy asztal esetében a négy lábát.
Igen.
De hogy egy forintnál ezt nehezen értelmezzük. Ugye pont a pénzügyminiszter szólalt meg, még az is lehet, hogy másnap miután kijött ez a jegybanki tanulmány, hogy ők is egyébként abban érdekeltek, a magyar gazdaság is Varga Mihály szerint abban érdekelt, hogy stabil legyen, és ő adott is erre egy példát. Az, hogy 3%-ot mocorog a forint jobbra vagy balra, ez nagyjából tervezhető, és a vállalatok számára egy különböző előre tekintő deviza ügyletekkel ez a kockázat kezelhető. Az már nem, hogy egy hét alatt 20%-ot lenn ki a forint árfolyama. Tehát, hogy azért ez már nem az a kör, ami úgy stabilnak nevezhető. Tehát amikor azt mondjuk, hogy stabil egy árfolyam, nem feltétlenül arra kell gondolnunk, hogy zsinóron húzzák. Én arra gondolok, hogy van egy viszonylag szűk sáv, tényleg ez a 3-5%-os sáv, amiben ha jönnek a sokkok, akkor tud ingadozni a forint.
És mennyi a közepe?
Hogyha most végig matekozzuk, megnézzük, hogy hogy állunk inflációval hosszabb távon, hogy állunk külkereskedelemmel, akkor alapvetően ez a 370 körüli euró-forint árfolyam, ez nagyjából egyensúlynak tekinthető. Tehát, hogyha a 370 körül ingadozunk, plusz-minusz 5%-ot, tehát most nagyjából benne vagyunk ebbe a sávba, akkor erre még azt mondom, hogy ez nagyjából rendben van. Csak nem mindegy az előzmény. Tehát, ha úgy ingadozunk 5%-ot, hogy előtte 3 évig stabil volt az árfolyam, nyilván furán néz ki, de azért nagyon nem ijedünk meg. Ha úgy ingadozunk 5%-ot egy hónap alatt, ugye itt most a júliusi gyengülés az pont 5% volt, hogy előtte láttuk az euróforintot 430 fölött, azért az embernek megremegnek a lábai, hogy akkor most...
Meg a másik irányban nem mozog el 3-5%-kal.
De, hogyha megnézed, azért 4.34-ről csak lejöttünk.
Ja, onnan, de hogyha... De, bocsánat, én most a 3.70-től nézem, tehát, hogy...
Azért vannak limitációk.
Arra szerintem én nagy tételbe fogadnék bárkivel, hogy a 3.50 az, amíg nem mi élünk, már nem lesz, úgyhogy...
Nem nagyon lesz meg szerintem.
De cáfoljanak meg hát.
Legyen igen. Így, de szerintem sem. Tehát 370 alá már valami nagyon-nagyon ultra pozitív sztorinak kéne történnie, hogy ez bekövetkezhessen. És ugye a stabilitás, ahogy mondtam, valami körül ingadozik. De lehet egyébként ez egy fölfelé vagy lefelé tartó árfolyam is, hogyha egy, ugye emlékezünk, volt egyfajta csúszó leértékelés, csak nagyon igen. Sokan nem emlékeznek erre 2000 környékén talán.
Ott ültem újságíróként vasárnap délután, amikor bejelentette Bokros Lajos és Surányi György a csúszó leértékelés és a vámpótlékot együtt.
Így igaz. Igen. Ugye amikor gyakorlatilag úgy stabilizáltuk a forintot, hogy előre tudni lehetett, hogy szépen milyen árfolyam szinteken fog a forint a következő hónapokban kikötni, az is egyfajta stabilitás. Tehát ami a lényeg, és én inkább átváltanék egy másik szóra. Kiszámíthatóság. Hogyha egy vállalat tudja azt, hogy a következő egy évben 1-2%-ot gyengül a forint, akkor teljesen rendben vagyunk. Akkor ez már egy kiszámítható dolog. Ha azt mondjuk, hogy legyen stabil, 3.70 körül ingadozunk, az is kiszámítható. Tehát ebből a szempontból így értelmezhető az árfolyam cél. Tehát nem megmondjuk, hogy 3.70, hanem azt mondja a jegybank, hogy legyen stabil, próbáljunk meg tartani valamiféle sávot, És ugye van nyilván két véglet. Van az a fajta valutatanács, ahol rögzítve van, mindenáron ott tartják az árfolyamot. Van a román példa, ahol folyamatosan interveniál a román jegybank. Van a cseh példa, akik gyakorlatilag előre jelzik az árfolyamukat, bemutatják, hogy ők milyen árfolyammal számolnak az előrejelzésükben, és a piac próbál ehhez igazodni, és ehhez mérten kalkulálják, hogy milyen jegybanki lépések szükségesek. És van egy jegybank, aki azt mondja, hogy ez túl kockázatos. Túlságosan szűk a magyar piac ehhez, túlságosan sok a külső kockázat, egész egyszerűen nem lehet tartani egy ilyen jellegű árfolyam célt, de azt el lehet mondani, hogy nekünk az a fontos, hogy stabil legyen az árfolyam, tehát hogy a piac elkezd ebben kételkedni, látja a forint gyengülését, akkor legyen ott egy emlékeztető a fejekben, hogy hoho, most már nem az van, hogy nekünk jó a gyenge forint, mert eddig ez volt az alaptézis. Most azt kell beleverni a fejekbe, a befektetői fejekbe, hogy a jegybank a stabil árfolyamban érdekelt. Tehát, hogy én elkezdek a forint gyengülésére játszani, shortolni a forintot, akkor előbb-utóbb a jegybank valahogy be fog lépni, és én viszont, hogyha ez megtörténik, akkor előbb-utóbb pénzt fogok veszíteni.
De olyan jól elmondtad ezt, szerintem azért ez egy jegybanki, tehát egy Virágban nem más, hogy Matolcsi György is elmondhatná ezt levezethetni, mert most, amikor volt 3,93 valamelyik nap, tehát akkor már túlmentünk azon az 5%-os a 3,70-hez képes határtól, és nem láttunk semmit, elkezdett vissza araszolgatni.
Nehéz, tehát ugye nyilván mi itt az asztal mögött beszélgetünk erről, csak nagyon nem mindegy, hogy én ezt elméletbe levezettem, és ez tök egyszerűnek tűnik. Ugye egy bank megpróbálja ezt átütni a piacokon, az elmúlt 10 évben, 15 évben berögződött az, hogy a jegybank egyébként laza, a jegybank nem nagyon foglalkozik az árfolyammal, a jegybank szereti a magasabb inflációt. Tehát innen kell most ezt a, nem tudom, anyahajó, nem tudom, valamit megfordítani. Tehát nem ez egy jetsköcsök, egy supsz megfordulok, csak a piac elfogadja, hogy ja, a jegybank már így gondolkozik. Nem, tehát hogy nagyon lassan fog a piac... hogy is mondjam, ezzel egy irányban, és elfogadni, hogy tényleg egy nem csak beszél, hanem komolyan is gondolja ezt a folyamatot. Ehhez tapasztalat kell, ez idő kell, hogy megérjem, és nyilván most az MNB beszél, de ez még korai. Tehát most gondoljunk bele, hogy 3,93 nagy jegybank beavatkozik. A piac mit fog gondolni? Jó van, hát puffogtatja itt a kis fegyverkéjét a jegybank, na majd én a nagy piac megmutatom neki. Beleáll, na akkor nézzük, meddig bírod ezt a harcot, hogyha te tényleg ezt komolyan gondolod. A piac még nem hiszi el a jegybanknak azt, hogy ők ezt komolyan gondolják, de még nincsen elég fegyvere, nincsen elég erős fegyvere a jegybanknak ahhoz, hogy a piacon is megmutassa, hogy kérem bizony, akármi történik, én ezt itt meg tudom védeni, mert nem fogja tudni megvédeni. A csehek ezt meg tudják tenni, most a GDP 60-70%-ára rúg a devizatartalékuk. Hát itthon ez körülbelül inkább olyan 20% alatt van. Nincsen elegendő fegyvere a jegybanknak felvenni a harcot a piaccal szemben, úgyhogy most inkább kommunikálnak, megpróbálják meggyőzni a piacokat, kiülik ezt a vihart, és szépen lassan, hát ez egy lassú vízpartot, most pár év alatt megszokja a piac, hogy igenis ez van, a jegybank a stabil forintban érdekelt. De ez jól hangzik most, csak ugye hát nem egy légüres térben mozgunk, azért 2025-ben nagyon komoly változások jönnek a jegybank élén. Ugye lejárnak mandátumok, nem is kevés, tehát majdnem, hogy a komplett jegybanki vezetés lecserülődik.
Matolcsi Györgynek olyan mandátuma jár le, ugye 25 márciusában.
Így igaz, meg még néhány alelnöki is, úgyhogy, azért ott nyilván az már egy új vezetés, új szakmai politika, tehát jelen pillanatban, amit látunk, ezt nagyjából két évre tudjuk biztosra belülni, és lehet, hogy pont emiatt kételkedik a piac, és pont emiatt nem hiszi el azt, hogy ez itt, amit a jegybank kitalált, ez egy hosszú távú 10-15 éves folyamat lesz, mert hogy ha jegybanki vezetőváltás történik, bár megtörténhet.
Hát igen, ezzel még fogunk valószínűleg foglalkozni a következő beszélgetéseink során. Legközelebb ugye egy hónap múlva találkozunk, és akkor még egyelőre nem tudjuk, az élet szokta rendezni azt, hogy milyen témával foglalkozunk, azért mindig jó rendező az élet, tehát soha
nem szoktunk unatkozni.
Igen, nem szoktunk unatkozni, úgyhogy Péter, köszönöm szépen a mostani beszélgetést is. Ha önöknek tetszett a mostani beszélgetés, akkor arra biztatom önöket, ha még nem tették, akkor iratkozzanak föl a lapcsoportunk klasszis YouTube csatornájára, és akkor találkozunk egy hónap múlva.
Legyen így.
Ön a Klasszis Podcast Pénz című műsorát hallotta.